Kőmíves Kristóf 9 év előtt nősült. Felesége osztrák tábornok leánya volt. Wiesmeyer Károly tábornok leányát vette el, annak a hírhet Wiesmeyernek leányát, aki a háború elején egy különösen véres lengyelországi támadás után Mária Terézia rendet kapott. A leány 10 éves korától Magyarországon nevelkedett. Anyja felső magyarországi születésű szászasszony volt, s kissé idegen kiejtéssel, de nyelvtani hiba nélkül beszélt magyarul. Wiesmeyer Herta szép volt. Szépsége kisimult az idővel, tiszta és nyugodt összhang áramlott a finom csontú, hosszúkás vonalú, magas homlokú arcból. Ez a szépség nem volt gőgös, csak öntudatos. Nem volt ingerlő, sem igéző, de az emberek nem tudtak kitérni ez archatása elől, komolyan pillantottak rá, önkéntelen meghatódással. Idegen emberek megálltak az utcán és utána néztek. Pillantásuk nem sérthette Hertát, mert senki nem közeledett a szépséghez, soha nem volt utcai kalandja. Tudomásul kellett venni szépségét, mint valamilyen tökéletes összhangzású dallamot, amely a nyitott ablakon át kihangzik az utcára, s a járókelők, ha nem tökéletesen süketek, akaratlanul is elviszik emlékbe. Egyensúly volt arcában. Nyugalom, szerénység és öntudatosság, női méltóság. Alakja két szülés után is hibátlan maradt. Soha nem sportolt, Herta nem szerette a divatos testedzési módokat. Magas volt és karcsú, s amellett nem olyan kisportoltan sovány, mint ahogy a korszerű divat követelte. Járásán, alakján is érzett ez a különös egyensúly, mely pillantásában tükröződött, mosolyában világított, megadta szépsége, megjelenése alaphangját, mint a dallam hangnemét a kottasor elébe írott hangkulcs. Az emberek amolyan, hát ez is van, meglepődéssel néztek utána. De aztán inkább meghőköltek, csodálkoztak, hallgatagon mentek odébb, mint akik nem értenek tökéletesen valamit. Kőmíves Kristóf 28 éves volt, mikor megismerte feleségét. Este 6-kor ismerte meg, Szellamzében a tópartján. Herta az egyik csónakossal vitatkozott. Kristóf ismeretlenül, szerényen és udvariasan hallgatta a vitát, a leány zavartan fordult feléje, kezében nagyobb bankjeggyel, melyet a csónakos nem tudott felváltani. S Kőmíves elfordította fejét, mikor a leány rápillantott. Ő is zavartan nézett körül, úgy érezte elpirul, lekapta kalapját, és mélyen meghajolt. Néhány pillanatig bámultak így egymásra. A leány a bankjeggyel, ő kalapjával kezében, hódoló testtartással. Szemelt az eső, mint abban az évszakban az esti órákban legtöbbször. A leány hártyavékony esőköpenyt viselt, s fedetlen feje, gesztenye színhaja kissé megázott. Ebben a pillanatban Kőmíves, legalább úgy érezte, mélyen szégyelte magát. Később beszéltek néha erről a találkozásról Hertával, tréfásan, ahogy házastársak az első találkozásról beszélgetni szoktak. Arról az első találkozásról, amely nem lehet olyan útszéli, hogy az érdekeltek ne érezzék afféle parányi világeseménynek. Emlékszel? Te ott álltál a tópartján, s én éppen arra mentem, s akkor egyszerre megálltam. S csodálkoznak, milyen rendkívüli véletlen hozta össze őket, s amellett minden milyen ijesztően egyszerű volt. Kőmíves később megvallotta Hertának, hogy a találkozás pillanatában lángoló szégyenérzet fogta el, s ugyanakkor különösen heves, majdnem kényszerű menekülés vágy. Ez a vallomás nem nagyon udvarias, mondta csodálkozva Herta, és nevetett. Igen. Kristóf később maga is úgy érezte, hogy ez az érzés nem nagyon udvarias. De aztán megmagyarázta feleségének, hogy így csak a végzet előtt hőköl meg az ember, a másik ember előtt, akitől nem tud menekülni. Herta bordóvörös esőköpenyt viselt ezen az estén. Ez is zavarta. De a félreérthetetlen menekülés vágy, ez a mindennél erősebb kiabáló hang, amely azt parancsolta, hogy fusson el nevetséges módon, ne törődjön a leány sértődött csodálkozásával, csak fusson, meneküljön, mintha megtámadták volna az erdőben a tópartján, ez a pánikérzés élesen megmaradt az első találkozásról eszméletében. Később gyakran álmodott e találkozással, s legnagyobb bosszúságára makacsul visszatért ez álomban a merénylet a tópartján kényszerképzete, mintha újságban olvasna valamilyen hasonló, nagybetűs címet, s a közlemény tartalma reájuk vonatkozik. Ezen persze csak nevetni lehetett. Kőmíves Kristóf soha nem volt különösen magabiztos női társaságban. Férfiak között nevelkedett, s a nőkről sokáig félénken gondolkozott, mint aki nem tud egészen biztosat. Azok a trágár tapasztalatok, az a gyanús snájdikság, azok a szerény és rossz hírű kalandok, melyekkel iskolatársai időnként büszkélkedtek, nem adhattak hűséges képet a nőkről. Kőmíves Kristóf a maga türelmes és figyelmes módján meghallgatta e hivalkodó, parázna híradásokat, s nem érzett semmiféle vágyat, hogy ilyen kalandok hőse legyen. Szemérmes volt, és még később is, mikor balesetszerűen, mint egy udvariasságból megismerkedett a nemi élettel, lényében feloldhatatlanul szemérmes maradt. Már felnőtt diplomás ember volt, s még mindig zavar fogta el női társaságban. Megesett az is, hogy ártatlan szavakra elpirult. Ő maga került minden durva szót, amely a nemek különféleségére vagy a nemi érintkezésre vonatkozott. Nem is vélekedett férfias szolidaritással arról a szókimondó snájdikságról, amely divat volt gáláns férfi társaságban. S nem bánta, ha csipkedték, kigúnyolták, kételkedtek szemérmességében. Ilyenkor jóindulatúan mosolygott, mint aki tudja, hogy mindez nem lehet másképp. Ilyen a világ, ilyen a férfiak modora, ha nőkről beszélnek. De ő nagyon sajnálja, nem egyezik bele a modorba. Ez a mosoly majd mindig lefegyverezte a gúnyolódókat. Nőtársaságban félszegen hallgatott. A nők neszelték rajta ezt a szemérmes tiszteletet, s Kristóf sokáig úgy érezte, inkább kerülik, mint keresik társaságát. Wiesmeyer Herta türelmetlenül bámult rá. Miért nem szólt, ahogy illett, ahogy a társadalmi illem is megkívánta? Hallgatott, mert félt. Mi volt a félelem alján? Nem tudta, csak érezte, hogy valami nem jó, így nem jó félni. Ezért meghajolt, marmogott néhány szót, s igyekvő léptekkel elsietett a szálloda felé. A leány utána nézett. Megszokta, hogy a férfiak zavartan bámulják szépségét. De ez a szemmel látható menekülés megijesztette. Később, mikor megismerkedtek, bevallotta Kristófnak, hogy abban a pillanatban utána akart futni. Mindketten érezték az első pillanatban, hogy ez a kínos zavar jelent valamit. A szerelmet jelentette. Kristóf felment szobájába, ott ült vacsoráig, zavara és elfogódottsága lassan oszlott. A sötét szobában ült, s mint aki ok nélkül, nevetségesen és neveletlenül viselkedett, heves bűntudatot érzett és bosszankodott. Később eszébe jutott, hogy ebben az órában, az első találkozást követő este, gondolt még arra is, nem okosabb-e, ha csomagol és elutazik innen. Mindez gyermekes volt, idétlen. Nyilván nem szavakon és cselekedeteken múlik az, ami az életben lényeges, parancsoló. Valahogy érezte ezt. Félszeg volt, igen, de nem volt soha neveletlen. S mi történt? Egy leány megszólította. Most szaladjon el. Estére megnyugodott. Minden esetre elfelejtette az egészet. Kissé csodálkozott, hogy nem látta eddig sehol a telepen a feltűnő szépségű leányt. Vállat vont, és felöltötte a vacsorához esti ruháját. Az étteremben a leányt látta meg először. Két idősebb hölgy között ült, mindjárt a bejárat mellett, szemközt Kristóf asztalával. Vacsora után odament Hertához, bocsánatot kért délutáni viselkedéséért, bemutatkozott, Herta mosolygott. Lementek a kertbe. Órákon át jártak a tó mellett. Később soha nem tudták pontosan összeszedni mindazt, amit ezen az első estén a tópartján beszéltek. Kristóf úgy érezte, először beszél megfontolás nélkül emberi lényhez. Oly közvetlenül, ahogy dajkájával beszél a gyermek. teljesen és maradéktalanul. Nem kereste a szavakat, pongyolán beszélt. Minden olyan kész volt benne, oly régen megfogalmazott, csak el kellett egyszer végre valakinek mondani. Herta röviden felelgetett, néha bólintott, néha felkiáltott, mint aki végre megérti, ő is így gondolta. Már a részletek iránt érdeklődött, mint a teljesen beavatott társ. Már csak jelekkel beszéltek, mint akik régtől ismerik egymást, mint a házastársak. Ez a beavatottság, ez az ismerősség ijesztő volt, mint valamilyen váratlan természeti jelenség. Néha elakadt a szavuk, némán bámultak maguk elé. Valami történt velük. Időnként visszahőköltek. Kristóf néha karon fogta Hertát járás közben, oly egyszerűen és természetesen, minden szerelmes szándék nélkül, ahogy rég látott rokonát fogja karon az ember. Így jártak fel és alá. Éjfél után mentek vissza a szállodába. Érzelmeikről egyetlen szót sem beszéltek ezen az estén. Kristóf gyermekkoráról mesélt, hivatásáról. Herta mosolygott, és csodálkozva, fejcsóválva mondta: bíró. Az útkanyarulatnál ívlámpa fényében álltak. A leány elhúzta a magánhangzókat, mintha énekelne. Aztán arról beszéltek, érdemes-e Budán lakni, mikor utazik haza Kristóf, hol tölti Herta az őszt. Fenn a szállodai szobában Kristóf azonnal ágynak esett, és kimerülten elaludt. Olyasféle érzéssel aludt el, mint aki végre jóvá tett valamit. Később így emlékezett erre a szédülős, megkönnyebbült lelki állapotra. Végre elmondta. Mit? Sokáig aludt. 3 nap múlva megkérte Herta kezét. Táviratoztak a tábornoknak Bécsbe. Az apa lóhalálában érkezett, civilben, rosszkedvűen és sértődötten. Wiesmeyer tábornok sértődött ember volt. Az idő sértette meg, mint a legtöbb korabeli embert. De Kristóf apja belepusztult a sértésbe, melyet a tábornok szemmel látható életkedvvel viselt el, dacosan és hegykén. Ő volt az az ember, aki nem tesz lakatot a szájára. Tagja volt az egyik szélsőjobboldali politikai pártnak. Hangosan becsmérelte a köztársaság szellemét, intézményeit és hivatalnokait, s aféle jámbor és igénytelen rémuralmi légkört terjesztett maga körül, amely csak ugyan alkalmas volt arra, hogy meghökkentse a pincéreket, a postásokat és a vasúti jegykezelőket. Kristóf megismerte ezt az emberfajtát, nyugodtan nézett farkas szemet vele, tudta, hogy ő az erősebb. A fiatal magyar bíró kellemes, kiegyensúlyozott magatartása, kifogástalan modora, szerény és öntudatos fellépése az első napokban dühítették Wiesmeyert. A magyarokról leereszkedő hangon beszélt, mint jó katonákról, akik civilben kissé önteltek és élhetetlenek, s ellenkezést nem tűrő hangon mesélt Mikos adomákat. Kristóf udvarias elutasítással hallgatta. Személye, származása ellen a tábornok nem szólhatott semmit. Megkérte Herta kezét, s a tábornok mogorván válaszolt, szemmel látható felindulással, mintha szégyelne valamit, talán csak apai tehetetlenségét, mintha egy pillanatban végre idegen előtt is fel kellene tárni az eddig leplezett erőviszonyokat. Herta erősebb volt, mint a tábornok. Nyugodtan és udvariasan bánt apjával, az erősebb fölényével, csak nem türelmesen. A tábornok felesége esztendők óta klimaktériumos fejgörcseivel bajlódott, s a család életében akkor vett csak részt, ha 2 roham között, vizeskendő nélkül egy-egy napszakra előmerészkedett elsötétített szobájából. Az asszony első időben heves, csak nem rajongó lelkesedéssel küzdött Kristóf rokon szenvéért. Ez az öntudatlanságában is szerelmi rajongásra emlékeztető esengés rögtön a házasság után átcsapott a jellegzetes anyósi féltékenység hangváltozataiba. Mama szerelmes, mondta mosolyogva Herta. Ez a legveszedelmesebb hódítás, ez a kor, amikor az emberek nem bírják elviselni érzelmeik reménytelenségét. Udvarolj neki, Kristóf! Ilyesfajta megjegyzések az első időben kényelmetlen és megdöbbent visszhangot vertek föl Kristófban. Herta nyugodtan és mosolyogva tudott beszélni bonyolult érzelmi állapotokról. Mindent nevén nevezett, nem éppen durván, mindig választékos, de nagyon pontos szavakkal. Herta kimondta azt, amiről éppen szó volt, s amiről titkos és általános érvényű megegyezéssel a legtöbb ember hallgatott. Leány nem mondhatja anyjáról, hogy szerelmes vejébe, még tréfásan sem mondhatja. A szó durván hangzott, félszegen és illetlenül, de Herta nem félt a szövegezéstől. Kristóf meglepetéssel vette észre, hogy Herta okos. Valahogy másként okos, mint ahogy illik okosnak lenni, rámenősebben, akaratosabban. Természetesen soha nem képzelte, hogy Herta oktondi vagy korlátolt, de ez a különös okosság mégis meglepte, mintha valamilyen rejtett testi tulajdonságot fedezett volna föl Hertán, elváltozott szemszínt vagy őszhaj fürtöt a fiatal, gesztenyeszín hajfonatok között. Ez az okosság nyugtalanított. Herta első pillanattól úgy bánt vele, mint aki idősebb, mint aki tud valamit, s óvatos, nevelő munkával adhatja csak át tudását a kiválasztott társnak. Kristóf erkölcsi, társadalmi, politikai elméleteit jóindulatú komolysággal hallgatta. Néha bólintott, mint aki belenyugszik egy ember megváltoztathatatlanságába, és ezt gondolja. Nem tehet róla. Mindezt meg kell szokni. Ezek a nézetek erősebbek, mint én vagyok. S türelmesen mosolygott. Kristóf néha felfortyant és tiltakozott e mosoly ellen, de ugyanakkor érezte, hogy Herta vállalja őt. Mosolya beleegyezés, nem valami hegyke fölény, csak a beavatottabb és tudósabb élettárs fölénye. Most rajta volt a sor, hogy ezt a fölényt elviselje. Igen, Hertát az első pillanattól el kellett viselni. Nem mint valami édes terhet, nem is mint valakit, aki egyéniségével, nézeteivel megterheli életét. Herta egészen ismerős volt, rokon. Félreérthetetlenül az a nő, akihez neki, kőmives Kristófnak személyesen köze volt. Néha úgy hitte, köze lett volna akkor is, ha ismeretlen országban él Herta, soha nem találkozik vele. Nos, akkor talán örökké kereste volna. Éppen őt, ezt az egy Hertát. Ilyen regényes elképzelésekkel vigasztalta magát. Ugyanakkor be kellett vallania, hogy megtalálta ugyan Hertát, s mégis vigasztalja magát. S minden pillanatban hajlandó holtomiglan és holtodiglan elviselni Hertát. Ilyesféle érzésekkel telt el a jegyesség ideje. Találkozásuk kezdő sebessége után természetes lett volna, ha rövidesen megtartják az esküvőt. De jó fél esztendő beletellett, amíg megesküdtek a budai templomban. Ezt a fél esztendőt Herta szüleinél töltötte Bécsben, s Kristóf minden hónap első és harmadik vasárnapján felutazott hozzá a hétvégi hajóval. Időbeosztásában kissé pedárs volt. Herta tudomásul vette, hogy Kristóf ekkor és ekkor érkezik, s ha véletlenül heves vágy lepné meg látni őt, vagy megbetegedne Herta, vagy valamilyen váratlan hivatalbeli esemény szabadsághoz juttatná Kristófot, akkor sem érkezne elébb, csak az előre megállapított napon. Herta kérte, hogy néha hívja fel telefonon. De Kristóf, aki pénzdolgokban különben inkább gyermekesen gavalléros, mint kicsinyes volt, pazarlásnak bélyegezte a helyközi telefonbeszélgetést, s egyetlen egyszer sem hívta fel a jegyesség 7 hónapja alatt. Kristóf rendkívül komolyan és ünnepélyesen fogta fel a vőlegénységet. Körülbelül úgy, mint valamilyen új reprezentációs költségekkel egybekötött polgári sarzsit. Soha nem jelent meg nagy csokorvirág nélkül menyasszonyánál. Máskülönben is ajándékokkal halmozta el. Vásárolt neki értékes gyémántgyűrűt is, melyet Herta idegenkedő, kissé gúnyos mosollyal húzott ujjára, és csodálkozva nézegetett. A gyűrűt, a cukorkát, a virágcsokrokat, mindezt ünnepélyesen nyújtotta át. Nagyon komolyan. Mintha minden alkalommal újra esküdtenne, hogy teljesíteni fogja férji, emberi és állampolgári kötelességeit. Herta néha arcába nevetett, mélyen hajlongott előtte, teljes hivatalos és akadémikus címével szólongatta. Kristóf ilyenkor elvörösödött, és alázatos korrekten, szomorúan állott előtte, mint aki belátja a gúnyogosultságát. Bocsánatot kér, de nem tud másként. Herta értette ezt a kétségbeesést, és vigasztalta. Kristóf reménytelenül az volt, akinek látszott. De ezen felül Kristóf volt. S neki köze volt hozzá, és tudott vele beszélni. Jegyességük hosszú idejét ez a kíváncsi, mohó, éjszakákba nyúló beszélgetési éjség jellemezte. A test, mintha hallgatott volna. Két lélek tárult föl, nyugtalanul és elszánt őszinteséggel. Ritkán csókolóztak, s néhány ügyetlen, félszeg kezdet után legtöbbször ilyetten abba hagyták. Inkább csak kötelességszerűen csókolóztak, mint akik úgy érzik, ezek a testi, közeledési kísérletek hozzátartoznak a hivatalos állapothoz, amelyben a világi rendtartás elhelyezte őket. Mint ahogy aranykarikagyűrűt viseltek, s néha bútorokat válogattak. De a testi ismerkedésnek nincs még itt az ideje, s nem egészen biztos, itt lesz-e rögtön a házasságkötés után az ideje. Ezt az időt türelmesen meg kellett várni. Kristófból tartózkodás áradt Herta felé. Talán nem is a korrekt, polgári vőlegény tartózkodása, aki megveti a házastársi boldogság jegyesi előlegeit. Inkább csak valamiféle elfogódott, nagyon őszinte, Kristóf egész lényével azonos szemérem. S Herta megértette ezt a szemérmet, és hallgatással, pillantással, magatartással nyugtatta, hogy érti őt. Ő is így érez. Szenvedélytelenül vették tudomásul egymás testét, de szenvedélyesen szóltak egymáshoz, nyugtalanul, egyre kíváncsiabban. A gondolkozásnak, a véleményalkotásnak, az ösztönös következtetésnek az a bátorsága, amellyel Herta minden emberi, világi és valóságon túli kérdéshez közeledett, megrendítette Kristófot. Ez a lélek nem érte be kész válaszokkal, alkudozó feleletekkel. Könyörtelenül szorongatta Kristófot, mindent tudni akart. Világosságot akart gyújtani a választott társ lelkének minden homályos szögletében.